Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ma este az igét János evangéliumának a 17. fejezetéből olvasom. János evangéliuma 17. fejezetének 13. versétől kezdődően a 24. verssel bezárólag. Jézusnak az imádsága ez, amiben bekapcsolódunk. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy beavatsz bennünket abba, hogy te hogyan imádkoztál, amikor a halálodra készültél. Köszönjük, hogy akarod és engeded látni, hogy mi volt benned, hogy mi éltetett téged, hogy mi mozgatott téged. Urunk, nagyon azt érezzük, mikor olvassuk az imádságodat, hogy föl se fogjuk. Nem, hogy befogadni nem tudjuk, megérteni sem tudjuk a gondolatokat, az összefüggéseket. Kik vagyunk mi, Istenünk, hogy te velünk akarsz lenni? Kik vagyunk mi, hogy te küldesz bennünket ebbe a világba, hogy rajtunk keresztül megismerjen a világ téged? Urunk, porszemek vagyunk, akik küszködünk a magunk hitetlenségével, a magunk dicsőségvágyával, a magunk szeretetlenségével, a magunk önzésével, akik félünk és remegünk az életünkért, a javainkért, az álmainkért. Könyörülj meg rajtunk, hogy valamit fölfogjunk, nem csak az értelmünkkel, hanem a szívünk egészével. Abból, hogy te ki vagy, hogy mit jelent élni. Légy jelen szent lelkeddel, Jézus Krisztus. Dicsőítsd meg magadat, mi bennünk. Kegyelmedért. Amen. A 17. fejezetben vannak kulcsfogalmak, amelyeket csak felsorolok. A felolvasott részből ilyen a dicsőség, ilyen a szentség, ilyen az egység. Ezek olyan hatalmas fogalmai a Szentírásnak, hogy csak olvas a valamire való lelkipásztor, hogy fölfogja, hogy valamit abból át tudjon adni, mert csak dadogni tudunk ezekről a fogalmakról. Én ma nem is vállalkozom erre a háromra sem. Egyetlen egy szót emelek ki, a szentséget, és némi fényt igyekszem erre engedni, amit kaptam Istentől. Hát, ha épít benneteket, testvérek. Szükségünk van az Isten világosságára, a lélek világosságára. Adja meg, hogy így lehessen most. Szóval a szentség, és a Reformátusok ezt a szót különösen nehezen használjuk, mert a katolikus testvéreinknek könnyebb dolga van ebben a tekintetben, hogy gyakran használják példaképekként, akikről neveket adnak a gyermekeiknek, akikhez könyörögnek, mert úgy gondolják, hogy ezek az imádságok előrébb valók, vagy hathatósabbak, vagy az ő nevükben csoda történik. Reformátusként nem merészkedünk ezekre a vizekre, nem gondoljuk, hogy erre biztat minket a Szentírás. Ezért is vagyunk nagyobb bajban. Mégis hadd hozzak egy olyan képet, amit én pont a katolikus testvéreinktől tanultam, és nagyon igaznak tartom, nagyon sokat segített nekem is, hát ha másoknak is segít. Hogy mit is jelent az, hogy valaki szent? És a történet, én magam is mondtam már köztetek, biztos, hogy ismeritek is. Az édesapa a kisfiával megy a templomba, és látja a gyönyörű ablakokat rajta, a szenteket, és mondja az édesapja, hogy hát ők a szentek. És akkor kérdezi a gyerek, és azok kik? És az apa azt válaszolja, hogy látod, akiken átsüt a napfény. Én nagyon szeretem ezt a képet, mert szerintem így igaz. Szentek azok, akik az Isten emberei. Akikre, ha ránézünk, akkor nem az embert látjuk, hanem azt a világosságát, az Isten világosságát közvetítenek, átengednek magukból valamit. Úgy színesek, hogy közben nem is őket nézi az ember. Valahogy itt tudom megragadni a szentséget. Megjelenik az emberben Isten. Nem tűnik el az ember embersége, de mégsem az embert látom, hanem Istennel van dolgom. Őt kapom a másik emberen keresztül. Olyan vonzó ez a kép, és olyan jó így gondolni arra, hogy ebben az értelemben mindannyian szentek vagyunk. Nem az erkölcsi nagy tettek tesznek bennünket azzá, hanem az, hogy Isten átsugárzik rajtunk. Hogy valami az ő szeretetéből, igazságából, áldozatából megjelenik az életünkben is. Én azt hiszem, hogy erre könnyen lelkesedünk mindannyian. Mert előbb-utóbb elérjük a saját határainkat és korlátainkat, és vágyunk arra, hogy meg az életnek a korlátoltságát, és vágyunk arra, hogy valami több, valami maradandó, valami nagyobbnak a részesei legyünk. Olyan vonzó így a szentség, az Isten életéből részesedni, az Isten tetteiben benne lenni, az Isten cselekedeteiben ott lenni. Nem magamat akarom látni ebben, csak ott lenni. Vonzó, és könnyű ezzel azonosulni. De nem véletlen, hogy a szentség az nem egy hétköznapi dolog. Nem véletlen, hogy a szentség az nem egy tömegcikk. Jól lehet, a Biblia többes számba használja a szenteket, akik az Isten emberei. És mégis olyan nehéz Isten emberének lenni. Azt hiszem, hogy ezt a küzdelmet mindannyian tudjuk és ismerjük, mert hogy a szentség az nem csak átragyogó életet jelent, átvilágított életet jelent, ez egy kép, hanem még inkább tulajdonjogot rögzít a szentség. Kié vagyok, nem a magamé vagyok. A hitvallásunkban ezt így fogalmazzuk meg. Az a vigaszom, hogy nem a magamé vagyok, hanem az Istené, az Isten szentje, akit ő magának elpecsételt, aki rajta van a pecsét, a tulajdonjog, ez az enyém. A Biblia értelemben ezt jelenti a szent, ami az Istené, ami magán hordja az Istennek a jelét. Így van szent keresztség, így van úri szent vacsora, így van szent Biblia, így van szent anyaszent egyház. És ez az a terület, ahol érezzük ennek az egésznek a küzdelmét is, hogy nem magamé vagyok, hogy nem magamért éljek. Hát itt vérzünk el, mert az önzés olyan elemi erővel tör fel mindannyiunkból, hogy nem tudjuk kivédeni, nem tudunk úrrá lenni fölötte, ösztönösen jön elő. Nem is véletlen, hogy a mondás is ismerős mindannyiunk számára, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Még ott is nem tudjuk ezt az önzést, a magamra gondolást nem tudjuk kivetkőzni, nem tudunk ebből kivetkőzni, letenni, lehántani magunkról. Attól félek, testvérek, és óvlak benneteket, hogy úgy ne járjatok, mint én. A feleségemmel itt énekelünk, úgyhogy ő a hiteles tanúm. Úgy ne járjatok itt, mint én, amikor nekiállok mosogatni otthon, hogy valami jót tegyek a családommal, hogy valamit értük tegyek, hogy végre ne önző módon a magam dolgaival foglalkozzon, hanem ő értük. Gyakran van, hogy a feleségem megkérde, hogy András, légy szíves, ne mosogass már. És akkor nézek rá ilyen, mint akire a szőnyeget kihúzták, de hát most éppen magamat haladom meg, de megfagy körülötted a levegő, de olyan iszonyatos tempóval mosogatsz, hogy mindenki elszégyeli magát, hogy mi semmit nem csinálunk a családért. Léci, ne! Jobb, ha nem mosogatsz, ha nem vagy önző. Remélem, hogy értitek az én gyenge bukásomon, erőlködésem, hogy mennyire hiába való az, hogy neki feszülök, és megcsinálom, hogy legyőzöm magamat. Nem tudom magamat legyőzni. Tanuljatok más példáján, a bölcs más példáján tanul, a bolond a sajátjáin sem. Akkor hogyan? Akkor hogyan lehetek mégis az Isteni? Akkor hogyan lehetek mégis részese az Isten világának, cselekedeteinek, az Isten világossága? Hogyan sugározhat át rajtam, ha nem úgy, hogy akarom, hogy teszem, hogy felelősen odarakom magamat, és megtagadom magam, hogyan? Hogy ne legyen izzadság szagú és erőlködés belőle, vagy másoknak a megalázása az én nagyságommal. Nézem az igét, és testvérek, másik utat látok benne. Jézusnak az útját látom benne. Amikor ő beszél a szentségről, akkor ő örömről beszél. Nem komolykodásról beszél, nem erőfeszítésekről beszél, hanem örömről beszél. Hadd olvassam meg ajándékról, hadd olvassam újra a 13. verstől. Most pedig hozzád megyek, atyám, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való. Én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ez egy egész más út, mint amit mi tudunk csinálni a szentségért. Jézus adja. Jézus felöltöztet. Jézus meghív, Jézus kiválaszt a szentségre, azért, hogy az ő öröme az bennünk legyen. Szentség ajándék, amit nem a magunk erejéből érünk el, hanem születés, újjászületés által, hogy az Isten befogad a maga családjába. Nem mi csináljuk a szentséget, a világosságot, nem mi gyújtjuk. Az egyszerre csak fölgyúlik és átsugárzik rajtunk. Az övéi vagyunk, és amikor az övéi vagyunk, akkor nem kell csinálni a szentséget, mert az ott van. Azért, mert mi meg vele vagyunk. És ez annyira más. Ez az a másfajta fény. Ez az a többlet, amit az ember az életében nem tud összekaparni, megcsinálni és fölépíteni. Ez az Isten világossága, ami beragyogja az ember életét. Vagy úgy is mondhatnám, hogy ő ragyog ki az életünkből, ő látszik ki az életünkből, az ő nagysága tűnik ki az életünkből. Igen, ott vagyunk benne, de nem úgy, hogy megcsináltuk, hanem a kapcsolódásunk keresztül. Ha hozzá vagyunk közel, a te ígéd igazság, és szenteld meg őket a te igazságoddal, amikor őt fogadjuk be, akkor történik velünk a szent élet. Igen, kellünk ehhez. Nem felelőtlenség, nem magatehetetlenség ez. Kellünk hozzá, de a kapcsolatban kellünk hozzá, nem a tevékenységben kellünk hozzá. Talán inkább úgy mondanám, hogy tiéd vagyok, Uram. És köszönöm, hogy ma is sikerült megélnem téged. Köszönöm, hogy ma is láttalak téged, és köszönöm, hogy a saját életemben is fölfedezlek téged. Jövök hozzád holnap is, mert veled jó lenni. Mert akkor a jelenlétem mások számára nem megalázó, megszégyenítő, hanem fölemelő és hívogató. Hadd szóljak ezek után egy tiltakozásról. Arról a tiltakozásról, ami ilyenkor megszólal az emberben, talán bennetek is, hogy hát nagyon szép ez a szent élet, a rendes prédikáció, ezt a templomban el kell mondani, igaz, hogy üres a templom, de a képernyők előtt azért látják az emberek, szóval ez oda való. Mert egyébként nekünk az életünk nem erről szól, és hogy kiengedheti meg magának ezeket a gondolatokat, hogy az Istennel való életről elmélkedjen, nekem kőkeményen dolgoznom kell, nekem le kell győznöm a félelmeimet, a szorongásaimat, a nehézségeken át kell jutnom, a családomról gondoskodni, a munkahelyemet meg kell tartani, szóval, hogy ez olyan úri passziónak tűnik ez a szentséges élet. Meg a Jézussal való közösség, meg a hozzávaló kapcsolódás, hát aki megteheti, mert olyan jól áll, azt tegye meg, de mi többiek itt küzdünk az életben, hogy valahogy fennmaradjunk. Talán ismerős ez a hang, nem csak kívülről, hanem belülről is. Talán bennetek is ott van ez a fajta életigenlés, amelyik egy más viszonyulás az élethez, ahhoz az élethez, ahogy azt Jézus mutatja, és amire hív bennünket. És hadd mondjam, hogy kétszer hamis ez a mondat. Hadd vitatkozzam ezzel a tiltakozással. Kétszer hamis ez az állítás. Először azért hamis, mert aki így gondolkozik, az úgy állítja be magát, mint megváltót. Hogy senki más nem törődik velem, csak én. Senki másnak nincs gondja a családomra, csak nekem. Rajtam múlik, ez az én felelősségem. Nekem kell mindenről gondoskodnom, nekem kell mindezt megoldanom, nincs más helyettem. Milyen furcsán csinálunk magunkból mártírt, az is szent. Mártír szent, aki másokért belehal az életbe, aki másokért él is, és mindenét másoknak adja, de milyen más ez a fajta szentség. Ez mártíromság, rossz értelembe vett mártíromság, én magamat, és kesergek benne, és háborgok, és meneküljön ki, merre lát, mert itt jön a mártír, aki mindenkiért mindent megtesz. Nehéz ezzel szembenézni, és nehéz fölismerni magunkat. Nehéz a különbséget is megtalálni, hogy hol van a különbség abban, hogy én csinálok magamból mártírt, vagy hogy valóban másokért élek. Hol van a különbség a kettő között? Jézust nézem ebben a kérdésben. Jézustól sose hallunk ilyet, hogy jaj, nekem mennyi dolgom van. Hogy egyedül van, azt halljuk. De imádságban halljuk, még a tanítványokat is szembesíti vele, de ott a harcában keres társakat. Ott éppen lemond az életéről. Jézus imádkozik leginkább az Atyához ebben a helyzetben. És azt tudom mondani, hogy a különbség abban van, hogy Jézust nem a maga feladatai izgatják, hanem az Atya dicsősége és az embereknek a szeretete. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vízválasztó és segítség is eligazodni. Hol van az, amikor én vagyok önmagam mártírja, hőse, szentje, és hol van, amikor az Isten világossága tud átragyogni rajtam. Jézus az Atya dicsőségért él, és azért, hogy szeretetből adja magát a többieknek. Nem kellből, szabadon, önként. Nem kell ezért számlát benyújtania senkinek. És azt hiszem, hogy itt van az a pont, ahol tetten tudjuk magunkat érni. Egy végtelen apró helyzetben, akkor, amikor teszünk valamit, ami persze lemondás, persze áldozat, és nem köszönik meg ezt a botrányt, észre se veszik, senki meg nem köszöni nek. Na akkor? Akkor mi van bennünk? Akkor, hogy ágaskodik az önérzetünk, akkor, hogy kinyitjuk a szánkat, akkor, hogy beolvasunk a többieknek, hogy én mennyit, de te semmit. Én mindent, és te a füled botját se mozdítottad. Amikor nem köszönik meg. Nem szeretjük ezeket a helyzeteket, testvérek, de nagyon tanulságos ezt megélni. ne térjetek ki előle, inkább vizsgáljátok meg magatokat. Hogy mi van bennetek ilyenkor. És nézem Jézust a másik oldalon. Hogy hányszor akarják törbecsalni, hányszor mond jót, és kiforgatják a szavait. És amikor adni akar, akkor is kicsavarják a kezét. A bűnös asszonynak, a tettenért házasságtörő asszonynak a története jut eszembe a 8. fejezetnek az elején János evangéliumában. Hogy ott a szentségnek ez a fajta értelme van, hogy mi nagyon szentek vagyunk, mi tudjuk, hogy milyen a szentség, tudjuk, hogy az asszony mit követett el, tudjuk, hogy Mózes mit rendelt. Na de te Jézus, mit mondasz? Te, aki olyan szerető, áldozat, másokért, te mit mondasz erre? És Jézus semmit nem mond. Látja a csapdahelyzetet, és nem kéri ki magának, nem vitatkozik velük. Még csak ki se tér a helyzet elől. A földön rajzolgat, aztán utána azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse az első követ. És persze mindenki nézi a legtekintélyesebbet. Hát az nem dob. Hát akkor én se, mondja a második, és végül az összes elsonfordál. És akkor Jézus ebben a helyzetben fölemeli az asszonyt, és azt mondja, hogy én sem károsztatlak téged. Eredj el, többé ne vétkezz. Jézus ad, őt akarják törbecsalni, nem értékelik, használják. Egy másik embert is használnak, játszmáznak vele. És Jézus ebben a helyzetben nem magával foglalkozik, nem kéri ki magának ezt a helyzetet, a hamisságot, hanem ad az asszonynak kegyelmet és irgalmat, bűnbocsánatot. Jézus ezt tudja adni. A többieknek is ezt adná, csak ők szégyenkezve elmennek. Aki nem bűnös közületek, az vesse, nem dob, mind bűnös, de nem megy oda, hogy akkor bocsáss meg, könyörülj, segíts, elmenekül, megszégyenülve. Nekik azt tudja adni Jézus, hogy igaz önismeretet, hogy tükröt tart. Hogy végre lásd magad, milyen vagy. Ad, miközben őt használják. Nem csinál magából mártírt. Szent, mert az Istené, és mert az Istené ezért szeret. És nem magának él, hanem másokért adja magát. Hamis ez a hang, hogy szenteskedjen az, aki megteheti nekem az élet gondjával kell törődnöm. Nem mi vagyunk azok, akik megtartjuk magunkat. Nem mi vagyunk Isten és a megváltó, az Jézus. Aki gondoskodik a bűneink bocsánatáról is, meg a szeretetről is, meg az örömről is, meg az életről is, amit a halál nem tud elvenni. Ő tudja ezt adni, jobban, mint ahogy azt mi csináljuk. De hadd mondjam, hogy másként is hamis ez a hang. Hamis úgy is, hogy elhisszük, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Elhisszük, hogy mi képesek vagyunk a szentségben élni magunktól. Elhisszük, hogy ez a mi döntésünk, és a mi felelősségünk, hogy szent módon éljünk. És megint nagyon pici paraszt hajszál választja el az igazat a hamistól, mert majdnem igaz ez a mondat. Mert hogy ne volna felelősségünk a saját életünk, Istennel való kapcsolatunk iránt, de ez mégiscsak ajándék. És mégsem mi tudjuk megcsinálni. Jézus hív meg erre bennünket. 16. verstől olvasom. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Nem mi csináljuk a szentséget, hanem Isten ajándéka ez az életünkben. Bárhogy is vonz bennünket. És én azt hiszem, hogy ezt magunkkal kapcsolatban még csak-csak tudjuk, mert a saját bukásainkat is látjuk. De valahogy, amikor közösségben kezdünk el gondolkodni, talán az nehezebb. Hogy az egyházat mégiscsak mit csináljuk, így értem. Hogy a szent közösség az aztán végképp a mi felelősségünk. Pláne a tisztséget visel, annak aztán biztos. És őt számon lehet ezért kérni, hogy na milyen szent az egyház. Valahogy amikor közösségben gondolkodunk, hogy milyen a szent közösség, akkor különösen kísért bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy ezt mi csináljuk. Ez rajtunk múlik. Hogy hogyan vagyunk jelen. És olyan könnyen felejtkezünk el arról, hogy ez Isten ajándéka, ő öltesztett föl bennünket, hogy a mesztelenségünk mégis ki ne látszon. És valahogy akkor különösen is élesek vagyunk, hogy kilóg, ott bizony kilógott, láttátok ti is? Különösen élesek vagyunk, kegyetlenek vagyunk egymással szemben, pedig Isten kegyelmes mi velünk. Nem baj, ha ezen is gondolkozunk egy kicsit együtt, testvérek, hogy az egyházat azt nem mi csináljuk. Nem csak az életünket nem mi csináljuk, azt érezzük, hogy kevesek vagyunk, de az egyházhoz meg még kevesebbek vagyunk. És ezt mondom én, mint lelkipásztor. Nem mi találjuk ki, hogy mi a dolgunk egyházként. Nem rajtunk múlik, persze sok döntést hozunk, de az egyház az Krisztusé. Az egyház az az Istené. Ő vezet, ugyanúgy ő hozzá kapcsolódunk, csak ha vele vagyunk, csak ha együtt vagyunk vele, akkor vagyunk az ő népes, akkor tudjuk tenni, amit ránk akar bízni, mert felolvastam, testvérek, hogy küldöm őket, ahogy te küldtél engem, atyám, én úgy küldöm őket ebbe a világba. Nem magunkéi vagyunk, szentek vagyunk, erre vagyunk elhívva, hogy nem e világból valók vagyunk, nem egy egyszerű szövetkezet, vagy egyesület, vagy társulás az egyház, hogy ő meg ő összejön, és akkor csinál egyet. Az atya küldi a fiút, a fiú küldi a lelket, és a Szent Háromság Isten küldi az ő népét a világba, mert nem e világból valók vagyunk. Nem csak a magunk életével kapcsolatban kell ezt tudnunk, hanem a közösségünk életével kapcsolatban is. Nem tudjuk megcsinálni a szentséget. Az csak olyan barkács egyház lesz, hogy kipréseljük, mint ahogy én mosogatok. Olyan lesz az a gyülekezet is, hogy olyan erőlködve megcsináljuk, hogy úgy összefeszülünk, meg kikönyököljük a másikat, meg kinézzük azt, aki nem odaillik nagyon, meg kizsaroljuk a másikból, hogy ő is csináljon már valamit, és akkor hogy ő se legyen olyan rossz, meg azt azért már hagyja abba. Bocsássatok meg, hogy ennyire emberi példákat mondok, de hát ez a barkács egyház, amit összerakunk, hogy úgy valahogy kinézzen, egy kicsit jobbak, ja, még nézzük a többit is, és akkor egy kicsit jobbak legyünk, mint ők, és akkor már kihúzhatjuk magunkat, hogy rendben vagyunk. Nem ez a szentség. Mire meg vagyunk hívva, az Jézusnak a küldetése, és ő mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Én rendeltetlek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. És hogyan? Hogy benne maradunk. Fantasztikus ez a kép, a szőlővessző meg a szőlőtő képe. Amit látunk, az az, hogy össze van nőve a vessző a tővel. Amit nem látunk, az, hogy hogy kering benne az élet. Hogy hogyan táplálja a gyökereink keresztül a tő, a vesszőket, és hogyan lesz abból majd gyümölcs, hogyan érik az be, ezt nem látjuk. Ez titokban történik. Jézus ezt a képet használja ránk. Ti maradjatok én bennem. És ahogy a saját szent életünket nem tudjuk megcsinálni, a gyülekezetét sem. És ugyanaz a meghívás, hogy hozzá, hogy együtt nála legyünk. Hogy együtt vele legyünk, és hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket, és hadd lássuk, testvérek, hogy lehúrólunk a máz, hadd éljük meg, hogy vállaljuk a bukásainkat, hát hiszen tudjuk, nem mi csináljuk a szent életet, az ajándék, az Isten szüli bennünk, ő metsz, kell meccés, kell intés, és kell szeretet, amelyik mindezt táplálja, kell kapcsolat ővele, hogy ez a szeretet belénk áradjon, és aztán utána szét az egész testben. Testvérek, úgy csinálunk mi egyházat, hogy Jézusban maradunk. Ha benne maradunk, akkor tudjuk a küldetésünket betölteni, hogy hozzá kerülünk közelebb, és akkor jön a szeretet, az ő szeretete, akkor jön a szolgálatkészség, akkor jön az áldozat, akkor nem a mártíromsággal találkozunk, akkor nem az önérzettel találkozunk, akkor nem a sértődéssel találkozunk, akkor átragyog a fény. Személyes életünkön, a gyülekezet közösségén is. Szükségünk van Jézusnak erre az üzenetére, erre az imádságára, mert ebből születik a közösség egysége, mert ez dicsőíti Istent. Történjen meg velünk. Erre szánjuk oda magunkat. Amen. Csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te imádságodat, hogy értünk imádkoztál. És köszönjük a Te szavaidat, amik szívig hatolnak. Urunk, szeretnénk hinni, hisszük is, vésd belénk kérünk, hogy valóban nem e világból valók vagyunk. Hogy valóban nem magunkat szültük és szüljük újjá. Hogy valóban nem a mi igazságunk tesz igazzá. Hogy nem a mi jóságunk minősít szenté. Urunk, Te így látsz minket, mint akiket magadnak választottál. Köszönjük, hogy ez a választás, ez ajándék. Ajándék, mert nem tehetünk érte semmit, nem tettünk érte semmit, és ajándék, mert mindent nekünk adsz. Magadnak hívtál el, könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy merjünk belőled élni. Bocsásd meg mártíromságunkat, bocsásd meg önérzetességünket, bocsásd meg az erőfeszítéseinket, hogy megmutatjuk, hogy bebizonyítjuk, hogy megcsináljuk, hogy elvégezzük. Bocsásd meg a vakságunkat, hogy csak magunkat látjuk, és nem téged. Köszönjük a Te örömödet, amelyik megjelenik az életünkben. Köszönjük a szeretetedet, aminél nincs jobb íz. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, és a világosságban járhatunk. Köszönjük, Urunk, az intésedet. És köszönjük a vigasztalásodat, hogy belénk árad az életed. Akkor is, ha betegséggel küzdünk. Köszönjük, hogy nálad teljes az élet, a vigasztalás. Urunk, kérünk, hogy vonj magadhoz közelebb bennünket egyen-egyenként, de úgy is, mint gyülekezetet, mint akik a Te néped, hogy valóban egyek tudjunk lenni, hogy valóban a világ elhiggye, hogy Te az Atyától jöttél, és igaz az evangélium, mert annyira más. Áldott légy Szentlélek Isten, aki közöttünk vagy, és formálsz minket Jézus képére. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.